Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Királyok második könyvéből olvassuk, az 5. rész első 14 versét. S Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát. És ez a férfi vitéz, hős, de leprás volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kisleányt vittek el fogjul, ez Naamán feleségének szolgált, és mondta ez az ő asszonyának. Bárcsak az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétségtelenül meggyógyítaná őt az ő leprájából. És Naamán bement, és elbeszélte az ő királyának mondván, így és így szólt az Izrael országából való leány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és íme levelet küldök Izrael királyának. Elment azért, és vett magával 10 talentum ezüstöt és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltözetnyi új ruhát. És elvitte a levelet Izrael királyának, ezt írván, mikor a levél hozzád érkezik, íme az én szolgámat, Naamánt azért küldtem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De mikor elolvasta Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és így szólt, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek, hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsam meg-e férfit az ő leprájából. Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy Izrael királya ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen izenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naamán lovaival és szekereivel, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt. És küldött Elizeus követet ő hozzá, mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán, és elment, és így szólt, íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám. És előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztulja? Így módon megfordulván nagy haraggal elment. De hozzá menének az ő szolgái, és szóltak néki, mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna a próféta neked, avagy nem tetted volna-e meg? Mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Aztán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és így szólt, íme most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek most, csendesedjünk el fennállva és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, hogy a te színed előtt tiszteletünket tegyük, és meghallgassuk azt is, amit mondasz, tanítasz nekünk. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédből, szent lelked erejével, és kérünk téged, hogy beszélj nekünk az Úr Jézusról, a mi drága megváltónkról, a te fiadról, aki által megújulhatunk, megtisztulhatunk, elkerülhetjük a poklot és örök életet, üdvösséget kaphatunk. Kérünk téged, hogy munkálj iránta való hitet és bizalmat a szívünkbe, először vagy újra, segíts bennünket, hogy tényleg az ő követőivé tudjunk lenni. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy és irgalmas Isten vagy, és az igazat mondod, és bölcsen tanítasz bennünket. Kérünk, atyánk, hogy szólj hozzánk. Áld meg mai együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ígeszakaszból hallgassuk meg. Királyok második könyve 5. részéből, a 10. verstől a 14. versig. Leülve hallgassátok meg Istenünk írott ígéit. és küldött Elizeus követet ő hozzá mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naamán, és elment, és így szólt, íme azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbaké Abana és Párpár, Domoszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél? Avagy nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Így módon megfordulva, nagy haraggal eltávozott. De hozzámentek az ő szolgái, és szólának néki mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta néked, avagy nem tetted volna é meg? Mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, és belemeríté magát abba 7-szer, az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és mondta, íme most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Kedves testvéreim, Naamán parancsnok életét, illetve életének nagy változását követjük itten vasárnapról vasárnapra figyelemmel, és most az ő gyógyulásának a harmadik állomásához érkezünk, ami a Jordán folyó volt. Láttuk, hogy Elizeus próféta házánál járt, és ott a próféta kiküldi hozzá a követét, aki elmondja, hogy mit tehet annak érdekében, hogy megtisztuljon és megújuljon. Ez azonban Naamán büszkeségét fölöttébb sértette, és nagy haraggal elindult hazafelé, mert ő ezt így nem fogja megtenni. Azért mégis ez több a soknál. De valami mégis történik benne, mégpedig egy elég nagy átalakulás történik benne, amíg Samáriából nagyjából elérkezik a Jordán folyóhoz, hazafelé vezető útján. Tudnélik, először is azt látjuk a szívében, hogy elcsendesedik, és valahogy megalázkodik. Ez nagyrészt köszönhető volt azért a szolgáinak, akik amikor látták, hogy az uruk milyen indulattal indul hazafelé, és ahelyett, hogy megalázná magát, és megtenni, amit a próféta mond neki, a gőgébe önmaga ellen cselekszik, és inkább betegen tér haza, mint sem, hogy megalázkodjon, és inkább választja a biztos és elég szörnyű halált, mint hogy itt a szíve összetörjön. Hát ezt ők nem nézték jó szemmel. A szolgái nem nézték ezt jó szemmel, és olyan tisztelettel és szeretettel kezdik őt csöndesíteni. Tényleg ez a két dolog úgy bennem van, hogy egyfelől tisztelik ezt az embert, mert nyilván a szolgái voltak. Lehet, hogy ezek testőrök voltak, vagy a testőröknek valaki valamilyen vezetője, vagy aki a szóvivőjük volt, vagy valamelyik tényleg olyan szolgája, aki ott az ő körülményeiről kellett, hogy gondoskodjon, vagy azoknak a szóvivője, de érződik az a tisztelet, amivel ez iránt, az ember iránt vannak. Hát nyilván egy főparancsnok, aki az országban tulajdonképpen a második ember, köztiszteletben is állt, a király maga is tisztelte, de a szolgái is tisztelték, de nem csak tisztelték, hanem érződik az a szeretet, amivel iránta voltak. Úgy szólítják meg, hogy atyám, édesatyánk, apánk tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon szokatlan dolog. Nem azt mondják, hogy urunk, parancsnokunk, vagy tábornok úr, nem, hanem ezzel a közvetlen atyánk mondják neki. Ez tiszteletteljes, de egyúttal szeretetteljes megszólítás, és így kezdenek el hozzá beszélni, és érvelnek néki. Nagyon jól, nagyon ügyesen érvelnek ezek a szolgák. Ha valami nagy dolgot mondott volna neked, nem tetted volna meg azt is, hát csak egy kis dolgot kér, hát tedd már meg ezt. szeretetteljes, tiszteletteljes érveléssel csöndesítik őt, és igyekeznek rábírni arra, hogy a gőgjét vetkezze le, és alázkodjon meg. És a rossz döntést valahogy hagyja, és egy jó döntést hozzon ebbe a helyzetbe, amíg nem késő. Nos, ahogy látjuk, nem hiába beszéltek neki. Mert Naamán valóban lecsöndesül, és aztán eljut erre, hogy felülbírálja saját magát, és azt a rossz döntést elveti, és egy jó döntést hoz helyette. És a jó döntés az, hogy majd megfürdik a Jordánba, amikor odaér. Minden esetre, testvérek, magunkra is gondoljunk itt. Nagy ajándék Istentől, ha olyan emberek vesznek körül bennünket, akik tisztelnek minket és szeretnek bennünket. Akik tisztelnek és szeretnek bennünket. Olyan szüleink vannak, olyan munkatársaink vannak, olyan gyülekezeti elöljáróink vagy testvéreink vannak a közösségünkben, akik szeretnek bennünket és tisztelnek bennünket, és akik olykor tudnak hozzánk szólni, szeretettel és tisztelettel csöndesítve bennünket, és az alázat útjára tudnak tanácsolni. És valahogy el tudják érni jó, okos érvekkel, hogy egy rossz döntést feladjunk, a gőgünket megtagadva, és megalázzuk magunkat, és válasszuk azt az utat, amit az Úr mutat nekünk. Az ige mutat nekünk. Nagy dolog ez, testvérek, hogyha mi is tudunk mások életében ilyen emberekké válni, akik szeretjük az embereket magunk körül, és tiszteljük őket. És amikor látjuk, hogy Isten szól hozzájuk, és ők nem azt az utat választják, mert a gőg nem engedi őket, és mi jövünk, és próbáljuk őket csöndesíteni, és az alázat felé terelgetni a szívüket, lelküket, hogy válasszák már azt az utat, amit az Úr mutat nekik, az ige útjára lépjenek. Lehet, hogy nekünk is ilyen feladataink volnának egymás iránt, a családban, munkahelyen, ismeretségi körünkben, hogy ilyen szeretettel és tisztelettel próbáljuk rábeszélni őket, hogy az Isten útját, az ige útját válasszák. Mondhatnám így is, hogy Jézust válasszák. Hogy Jézust válasszák. Aki által az életük megújulhat és megtisztulhat. Hát hadd mondjam, hogy ezek a szolgák ott Naamán életében Istennek az eszközei voltak. Ugye láttátok ezt, hogy őt az Isten megbetegítette. Tőle jön a betegség, megbetegítette ezt az embert azért, hogy aztán utána majd megtalálja Istent, az élő Istent, és az ő imádójává és tisztelőjévé legyen. De míg Naamán eljutott a maga sült pogányságából, meg a maga halálos betegségéből az élő Istenig, addig elég hosszú utat kellett neki megtennie, nem csak földrajzilag, hanem úgy lelkileg is. És ezen az úton ő többször elakadt volna. Már otthon kezdődött ez az egész dolog, már amikor kiderül a betegsége, már akkor elakad, mert most mit csináljon? Hát mehetett ő az abban, meg a pár folyóvizekbe megfürödni, de az nem segített rajta. Mehetett az arám orvosokhoz, hogy azok gyógyítsák, azok se tudtak rajta segíteni. De valahogy ott jött egy kis leány az útjába, aki egy rabszolga volt, és aki megmutatta neki, hogy merre menjen. Aztán akkor elindul arra, akkor elérkezik Jórám királynak az udvarába, az Izrael király, ott megint elakad, mert ott nem tudják, hogy mi legyen, akkor az Úr megint a segítségére siet, Elizeus próféta üzen, hogy küld el hozzám. Akkor most megint elakad, mert most megint nem tudna tovább menni. Ha nem jönnének ezek a szolgái, akik nem is az ő szolgái, hanem az Istennek a szolgája az ő életében, pedig pogányok. És az Isten mégis föl tudja őket használni az ő életébe. És megint az Úr hordozza őt tovább, egészen addig, még belemegy 7-szer a Jordánba. És megmártózik abban. Az Úr szolgái azok, testvérek, mindig, akik bennünket csöndesítenek, és próbálnak rá bírni arra, hogy az igét válasszuk, és az igének, a Krisztusnak engedelmeskedjünk, és az ő útját járjuk. Akik szeretettel szólnak hozzánk, tisztelettel szólnak hozzánk, és próbálnak minket a gőgünk miatt választott rossz útról eltanácsolni, amely csak a földi életünket is, meg az örök életünket is megkeseríti, és próbálnak minket egy jó útra átvenni a csöndesség és az alázat útjára. Ezek mindig az Úr eszközei, még akkor is, ha nem hívő emberek esetleg körülöttünk. Olyan csodálatos, hogy így a holt ponton át tud minket lendíteni egyébként az Úr, mert ezt a Naamánt is át kellett lendíteni a gőgnek ezen a holt pontján. Ezért ő nem bírt volna fölülemelkedni. Nem bírt volna felülemelkedni. Kellett, hogy ott legyenek ezek az emberek mellette, akik által az Úr szinte megsegíti őt, nem is szinte, hanem valósággal is, az alázat útjára áttereli az ő életét. Hát testvérek, olyan büszkék tudunk mi is lenni, megvalljuk ezt őszintén, minél régebb óta járunk a hit útján, annál inkább ismerjük magunkat, és tudjuk, hogy milyen végtelenül büszke tud lenni a szívünk, milyen önteltek tudunk lenni, milyen gőgösek, milyen hiúk tudunk lenni, és ez nagyon sok rossz döntésnek az oka a szívünkbe és az életünkbe. És aztán kell, hogy az alázat útjára csendesedjünk egy kicsit, és bizony, ha ezt nem az Úr végzi bennünk, testvérek, egyszerűen képtelenek vagyunk. Nem tudjuk magunkat megalázni. Az Úrnak kell mindig jönnie, hogy jöjjön, és munkálkodjon, és érje el bennünk, hogy csöndesedjél már el. Csöndesedjél el, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten, és amit mondok neked, az jó. Egyszerűen olyan zsigerből tudjuk, testvérek, elutasítani az Úrnak a tanácsait, hogy az döbbenetes, mert mi jobban tudjuk. Mindent jobban tudunk, elméletileg is, meg a gyakorlatban is, és közben mindent elrontunk. Kell, hogy valahogy az Úr beavatkozzon, és ezen a holtponton, a gőg holtpontján, ahol elakadnánk, átsegítsen, és eljutasson minket Krisztusig, a keresztig, a Krisztus választásáig, az ő követéséig. Na hát, itt az Isten eszközei, ezek a szolgák, akik beszélnek, érvelnek, tisztelettel, szeretettel, és Naamán közben lecsöndesedik, és megalázza magát. És így látjuk aztán az életében, hogy elkezd hinni, és engedelmeskedni. Ez a második dolog, amiről beszélünk. Egyszer csak odaérnek a Jordához, és akkor Naamán int, és megállítja az ő hintaját, leszáll a szekeréről, leveszi magáról a ruháit, és beteg emberként belemegy a Jordánba, hogy megmártózzon benne 7-szer. Igen, ahhoz, hogy ezt megtegye, le kellett csendesülnie, meg kellett alászódnia benne a szívének, a lelkének, és el kellett, hogy higgye azt, amit a próféta üzen neki, Isten üzen neki, hogy ha ezt megteszi, akkor meg fog gyógyulni. Ő hitt és engedelmeskedett, mert már volt annyira csöndes és alázatos a szíve, hogy higgyen és engedelmeskedjen. Milyen olyan szép ez, testvérek, így vagyunk mi is. Tulajdonképpen nagy dolog, amikor elcsendesedünk és megalázzuk magunkat az Úr tanácsa előtt, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy elkezdünk hinni az Isten szavának. Elkezdünk hinni az evangéliumnak, az örömhírnek. És elkezdünk engedni annak, amit mond nekünk. Nagy dolog ez, testvérek, amikor hiszünk, és a hitből rögtön jön az engedelmesség. Hát alázattal el kell ismerjük azt, amit az Úr mond. El kell hinnünk, amit az Úr üzen nekünk. A megtisztulásunkról és a megújulásunkról, testvérek. Mit mond az Úr erről nekünk? Hogy tisztulunk meg? Hogyan újul meg az életünk? Az Úr azt mondja, hogy úgy, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, megváltó Urunknak. Ő rá van szükségünk, ennyit mond nekünk az Úr. És megtisztulunk, és megújulunk, ő rá van szükségünk, mert benne van a bocsánatunk, benne van az igazságunk, benne van az életünk, a szentségünk, a váltságunk, minden benne van. Azelőtt mi nélküle és ellene éltünk, de az Úr azt üzeni, hogy mostantól vele és érte kell élnünk. És egyszerűen be kell fogadnunk a szívünkbe, hogy kifejezzük ezt a gyerekek között is, és az ige alapján a felnőttek között is mondhatom, és mondjuk ezt. vagy úgy is mondhatom, hogy oda kell neki adjuk a szívünket, az egész valónkat, a értelmünk, érzelmeink, akaratunk, testünk, oda kell neki adnunk, hogy mostantól ő dirigálja. Oda kell adni neki magunkat, ugyanúgy, hogy Naamának oda kellett adja magát a Jordán vizének, és bele kellett abba 7-szer merülnie. Nekünk Jézusra kell ugyanilyen gyermeki bizalommal teljes mértékben odabízni magunkat. Ő a mi Jordánunk, akiben bele kell hittel merülnünk, akiben minden ígéret összpontosul, amit Isten nekünk akar adni, ő benne adja ide. Ezért az Isten testvérek nem nagy teológiai elméleteket küldött nekünk, nem dogmatikákat küldött nekünk, fontos dolgok ezek, de nem ez, nekünk nem ezekre van szükségünk, hanem egy személyre, Jézusra van, és az Úr azt mondja nekünk az igébe, hogy itt van Jézus, a te megváltod, a te Urad. Fogadd el őt a szívedbe, és add át neki a szívedet, a lelkedet, és ő általa meggyógyulsz, és megtisztulsz egészen. Ő általa egy nagy fordulat történik az életedbe. Ez, testvérek, lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik nekünk. Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnik. Nem felel meg az ízlésünknek. De mégis ez a gyógyulás útja. Mi azt gondolnánk, hogy na nem már, hogy ennyi lenne, hogy Jézust elfogadom, megváltó Uramnak, és neki adom a szívemet. Hát ez olyan egyszerűnek tűnik, és az is. De azt gondoljuk, hogy nem, hát valamire még szükség van, hát valamit meg kell szenvednem ezért a dologért. Valahogy kell kiérdemeljem ezt a dolgot magamnak. De az Úr nem mond ilyet, testvérek. Nem mondja nekünk, hogy kell vezekeljünk, és szenvednünk, nem tudom mennyit, és hogyan, mert majd utána meggyógyulunk, és nem mondja az Úr, hogy de még ezt is csináld, meg azt is csináld, meg amaszt is, még menjél, zarándokoljál, még csúszámászát érdenálva, még ostorozzad magad egy kicsit. Nem mond ilyet az Úr, hanem csak azt mondja, hogy Jézusra van szükséged, se többre, se kevesebbre. Ő a te gyógyítód. Az a 7-es szám, hogy 7-szer kell neki bemerítkezni, a 7-es szám maga a tökéletesség száma a Bibliában, és jelzi, hogy az Úr a gyógyító, mert ő az egyedüli tökéletes. Az Úr a gyógyító, ezt Naamának is tudnia kell, tudta is. És nekünk is tudni kell, hogy Jézus a mi gyógyítónk. Ő az, aki végbe viszi. Nem valami külső dolog, földi dolog, nem a Jordán vize volt mágikus erő, hanem az Úr volt hatalmas erő és szabadító erő. És így van nekünk is, testvérek. Ez egyszerű, olyan egyszerű, hogy még egy gyerek is meg tudja érteni. Még egy nagyon egyszerű ember is meg tudja érteni, hogy ahhoz, hogy te megtisztuljál a bűneidből, és tiszta legyen a szíved, és megújuljál, és újjászülesd tulajdonképpen, egyedül Jézusra van szükséged, a te megváltó Uradra. Fogadd el őt, add át neki a szívedet. Testvérek, ez a dolog, amit el kell hinnünk. Naamának el kellett hinnie, hogyha belemegy, megtisztul, ahogy a prófét. Nekünk is el kell hinni, ha Jézust elfogadjuk, őt, neki átadjuk magunkat, meg fogunk gyógyulni, és meg fogunk egészen tisztulni, és új életet kezdünk. El kell hinni. És ha elhisszük, testvérek, elcsendesült és megalázódott lélekkel elhisszük ezt, akkor utána lépni fogunk engedelmesen. Engedelmesen lépni fogunk. Megállítjuk a mi szekerünket, lelépünk róla, levetkezünk, és úgy, ahogy vagyunk, belemegyünk a Jordánba 7-szer. Magyarán leülünk, elkezdünk Jézushoz beszélni végre, elkezdünk neki egy konkrét imádságot mondani, amiben kérjük, hogy ő jöjjön a szívünkbe, és mi átadjuk neki a szívünket, amiben elmondjuk neki a saját szavainkkal, hogy mi eddig nélküle éltük az életünket tulajdonképpen, nélküle hoztuk a döntéseinket, minden nélküle csináltunk. De mostantól ezt nem akarjuk, mert mostantól vele akarunk élni, ami szerető megváltónkkal, ami üdvözítőnkkel. Elfogadjuk az ő személyét, az ő kegyelmét, az ő megbocsátását. Elmondjuk konkrét helyen és időben ezt az imádságot az Úrnak. Nem azról van szó, testvérek, hogy tudjuk, hogy meg kéne ezt tenni. Meg nem arról van szó, hogy egyetértünk azzal, hogy ezt meg kéne tennem. Nem, nem, testvérek, nem arról van szó, hogy érzem, hogy ez úgy igaz. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy konkrét helyen, konkrét időben leszállok a szekeremről, odállok az Úr Jézus színe elé, értitek? És konkrét imádságot mondok neki, amiben konkrétan kimondom a nevét. És én, mint egy bűnös ember, aki megtisztulásra és megújulásra szorul, átadom neki magamat, hogy ő gyógyítson meg. Konkrétan. Este nagyon sok ember van, aki szeretne így, hogy így mondjam, megújulni, csak éppen nem akarja ezt konkrétan elvégezni, nem akar engedelmeskedni. És ez a konkrétságnak a hiánya, hogy így mondjam, amikor nem tesszük ezt meg, csak tudjuk, hogy meg kéne tenni, vagy érezzük, hogy meg kéne tenni, meg sejtjük, hogy ez így jó lenne, de nem tesszük meg, testvérek, az azt jelenti, hogy még nem hisszük igazán. Azért nem engedünk, mert nem hisszük el. Ha Naamán nem hiszi el gyermeki szívvel, hogy az úgy van, hogy a próféta mondta, akkor nem megy bele a Jordánba. De elhitte, ezért belement. A hit és az engedelmesség így tartozik össze. Az emberi életünkben, testvérek, ha az Úr azt mondja nekünk, Jézusra van szükségünk, hogy megújuljunk és megtisztuljunk, bólinthatunk egyet, azt mehetünk tovább. Mint az orvoshoz elmegyünk, és mondja nekünk, beteg vagy? Hát, ezt kell csinálnod. És akkor mondjuk, igen, persze, hogy ne jó. De nem csinálom, hanem elmegyek haza. Ezt én nem vállalom. Megyek haza. Hát konkrétan be kell vállalni a terápiát, és ha én elhiszem, hogy az úgy van, ahogy Isten mondja az igébe, hogy Jézus az én gyógyítóm, akkor nagyon konkrétan le fogok ülni, és Jézussal elbeszélgetek. És átadom neki a szívemet, és őt elfogadom a megváltó Uramnak. És újat kezdek vele. Tényleg újat kezdek vele. Konkrétan. Ez a mi Jordánba merülésünk, testvérek. Látjátok, hogy viszi az Úr ezt az embert, hogy elakadna, de akkor elcsendesíti a szolgák által, akkor rábírja arra, hogy alászkodjon meg. S mihelyest alászkodik az ember, azonnal már hisz is tulajdonképpen, és azonnal a hitből fakadóan engedelmeskedik, és megmártózik hétszer. S így jutunk el mi is az Úr Jézushoz. Egészen az Úr Jézushoz, az életünk nagy forduló pontjához. Úgy is lehet mondani, megtérésünkhöz. A harmadik dolog, testvérek, ami történik, hogy Naamán megtisztul és megújul. Ez a történetnek, hogy így mondjam, a nagy fénypontja tulajdonképpen, de még majd jön egy második fénypont is. De ez mindenképpen az első fénypont. Amikor hisz és enged az igének, az Úr kegyelme, az Úr szeretete megtisztítja, és megújítja az ő testét, de nem csak a testét, hanem mindjárt látszik, hogy a lelkét is megújította, mert mindjárt visszamegy a prófétához, és közli vele, hogy egyedül Isten Izraelbe van. Itt van az igaz Isten ebben a népben. Lelkileg is, de testileg is megújult, az egész valója megújult ennek az embernek, amikor hitt és engedelmeskedett. Megújult, de ez a megújulás az éremnek csak az egyik oldala, mert ugyanakkor valami lezárult az életébe. Ugye lezárult a testi betegség és a lelki betegség, a bálványimádás korszaka is az életében. Lezárult. És az ére másik oldalára visszafordítva, új korszak kezdődött el az életébe. Egy új korszak kezdődik el az életébe. Mi volt ennek a fordulópontnak a magyarázata? Ki idézte ezt elő? Ő? Nem. A szolgái? Nem. Az Úr idézte elő. Az Úr volt, aki kegyelmesen, és tényleg kegyelmesen újjászülte. Kellett ehhez Naamán pénze? Kellett az a 70 kiló arany? Kellett az a 300 nem tudom hány kiló ezüst? Kellett a 10 ruha? Nem kellett Istennek hozzá, mert az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. És azt várja, hogy ha ő mond valamit annak, valaki engedjen, és ha valaki hittel enged annak, amit mond, akkor rögtön megpecsételi azt. És meggyógyítja, és újjáteszi. Megújult az ő teste, mint egy gyermek teste olyan lett, és megtisztult ez az ember. Átélte az Úr csodáját, mert hitt. És úgy vagyunk mi is, testvérek, ha mi Jézus Krisztust, ami megváltó Urunkat elfogadjuk, szívünkbe fogadjuk, ha átadjuk neki magunkat, mint rászoruló emberek, ha elfogadjuk őt gyógymódunknak, és konkrétan megtesszük a szükséges lépéseket, elmondjuk azokat az imádságokat, vagy gondolatokat, és átadjuk magunkat Jézusnak, akkor testvérek, mi újjászületünk. Megtisztulva újjászületünk. Egy új élet kezdődik el, és a régi lezáródik. Ez a két dolog nagyon fontos. Az éremnek mondom, ez a két oldala. Valaminek akkor vége van, amikor mi Jézust befogadjuk a szívünkbe, és nekiadjuk a szívünket. Valaminek vége van. Annak az egoista életnek, amit addig éltünk, vége van. A bűnös életünknek, az Isten törvényét csak úgy kerülgető kis életünknek vége van, akkor valami egészen új kezdődik el. Mondja is Pál apostol, hogy a hívők életében a régiek elmúltak. És íme újjá lett minden. Újjá lett minden. És hol van ez a fordulat? Ott, amikor Jézust megragadjuk. Akkor hirdettetik nekünk Jézus az evangélium, és megragadjuk őt, és kell nekünk Jézus, mint ami megváltunk, és ami urunk. Ami szívünket pedig minden zegivel, zugával, látatlanba a kezére bízzuk, hogy ő vezesse ezután. Ez a fordulópont, testvérek, ez egy csoda, és ha ez megtörténik az életünkbe, azaz Isten kegyelmének a munkája. Nem kell hozzá, hogy jók legyünk, hogy megszenvedjünk, hogy mit tudom én, mit produkáljunk az Istennek. Ezt egyedül kegyelemből, és ezért a kegyelemért, ezért Jézus adta az életét. Így jön ez össze. A kegyelemért Jézusunk adta az életét, a Golgota keresztjén. Ő szenvedett meg azért, hogy mi ő általa meggyógyulhassunk, megszabadulhassunk, és új életet kezdhessünk. Ennek a fordulatnak az árát ő fizette meg, nem a mi 70 kiló aranyunk, meg 300 kiló ezüstünk, meg ruháink, meg nem tudom én, mi kell hozzá. Az ő vére kellett hozzá. És mihelyest testvérek, ez a fordulat végbe megy a szívünkbe és az életünkbe. Ez az egzisztenciának, az életünknek a legfontosabb fordulata. Ez nem egy mellékes dolog, amiről beszélünk. Nem valami járulékos dolog, ami vagy van, vagy nincs. Ha ez nincs, testvérek, ha ez nincs, a halál nyelel bennünket, az örök halál nyelel bennünket. Ha Naamán nem merül bele, akkor ott hétszer a Jordánba meghal. Egy olyan halállal, amit nem, egyikünknek se kívánunk. És nem csak, hogy meghal, a pokolra kerül utána. De hogy nem történik ez meg vele, hanem egyszer ugyan meghal, de a mennyek országába kerül, az Úrhoz kerül, hazamegy. Az, testvérek, az a legnagyobb dolog. Az a legnagyobb dolog. Megint mondom, hogy ezt sokan szeretnének valahogy az életükbe valami fordulatot, mert úgy érzik, hogy valahogy ez, ami van, ez úgy nem az igazi. Lehetne ennél jobb is, de hogyan? Hogyan lehetne? És hogyan lehetne mondjuk egy reménytelen életet, egy reményteljes életté átfordítani? Hogyan lehet egy boldogtalan életet, egy boldog életté, egy rab életet, egy szabad életté? Hogyan lehetne ezt, és akkor valahogy az ember megpróbálja valahogy elérni ezt a dolgot. Megpróbálja valahogy, fizet érte rendesen, ott van az ezüst, ott van az arany, ott van a ruha, mindent megpróbál az ember. Ilyen-olyan divatot kezd el követni, a váll leváltja a régit, kezd egy újat, akkor attól megújulok. Minden marad a régibe. Elmegyek egyik helyről a másikra. Elvándorolok, mit tudom én, hova aztán visszajövök. Majd megint máshova megyek, mert akkor úgy gondolom, hogy ott újulok meg. Nevet változtatok, nemet változtatok, most már újabban ugye ezért, nemet változtatok. Majd akkor megújulok. Testvérek, nem. Egyedül egy lehetőség van arra, hogy az ember élete, bármelyikünk élete megforduljon, és a negatívból átmenjen pozitív irányba az egész, egy tényleg új előjelbe kerüljön, csak Jézus. Mondták valakik, hogy milyen együgyű emberek vagyunk mi keresztjének, hát azok vagyunk. Hát csak Jézus. Csak ami meghalt és feltámadott és dicsőséges, megváltunk. Csak ő. A kegyelem működik. A Jézusba rejlő kegyelem működik. Az meg el tudja érni, mert olyan erős, testvérek. A kegyelem erős. A Jézusba rejlő kegyelem hatalmas. Hogy munkálkodik ennek a Naamának a szívébe? Ez egy katona ember, egy kemény ember. Egy parancsnok ember, aki eredményes is ráadásul az életébe. Sikeres, de beteg, halálos beteg. Torkán a kés. De az Úr elvégzi benne, az ő kegyelme erejével, elvégzi benne a kegyelme erejével Jézus, hogy elcsöndesedik, megalázkodik, hogy hisz és engedelmeskedik, és meggyógyul. Testileg, lelkileg meggyógyul. Újjá lesz az élete. Ez a kegyelem ereje, testvérek. És ezt senki nem tudja produkálni. Nem az egyház tudja elérni az életetekbe, az életembe ezt. Se ortodox, se katolikus, se református, nem. Papok se tudják elérni, pápa se tudja elérni. Nincs földrajzi helyhez kötve ez a dolog, testvérek. Nem Rómához kötődik, és nem Jeruzsálemhez. Ez az Úr Jézushoz kötődik. Az Úr Jézushoz kötődik. És ő benne van az az erő, testvérek, hogy egy életedbe ezt a legfontosabb fordulatot, a hitetlen pogányból bennünket, vagy a formálisan vallásosból igaz keresztjén és igaz követőjévé megtisztult, megújult emberi ő tud tenni. Ez, testvérek, olyan csoda, hogy elmondani nem lehet. Megint visszatérnék az éremhez még egy pillanatra. Az érem egyik oldalán az van, hogy az ember élete elrohad. A szószoros értelemben Naamán elrohadt volna, ez a lepra, ez borzalmas kórság. Elrohadt, testvérek. Az ember Jézus nélkül elrohad. Rohad büdös. Bocsánat. Mert ilyen a szava az embernek, rohad büdös. Rohad büdösek a cselekedetei, árad belőle a büszkeség, a paráznaság, a dicsvágy, a beképzeltség, a hazudozás. Ezek bűzét árasztja, testvérek, az ember. És aztán, amikor jön Jézus, és beavatkozik, és megtisztít, akkor megváltoznak a szavak, akkor már jó illatúvá lesz az ember. Jó illatúvá lesz. A szavai, a gondolatai, a tettei igeszerűvé válnak. Megtisztulnak, testvérek. Az ember megváltozik, a humora megváltozik, minden megváltozik benne. Az érzések megváltoznak, a gondolatok megváltoznak, a megnyilvánulásai megváltoznak. Egyszerűen, és ez honnan van? Jézus. És a benne rejlő kegyelem a magyarázat, a testvérek. Kegyelem ereje megment a haláltól, és életet ad az embernek. És igazán ez a földi élet minőségében is meglátszik ez a fordulat, de amiben biztos meg fog látszódni, testvérek, az az örök sorsunk. Mert az örök sorsunkba, testvérek, ott, hogy a pokolra jutunk, és ott ébredünk fel a halálunk percébe, vagy a mennyek országába, az azért elég nagy különbség. Ha elhiszük, hogy van pokol, meg van menny. Ha elhiszük, hogy van, akkor azért nem mindegy, hogy hol térünk magunkhoz, a halálos ágyunk. Otthagyván, meg a földi porhüveinket otthagyván. Nem mindegy, hogy hol fogunk magunkhoz térni. Azt mondja Jézus Krisztus a Lázár és gazdag történetében, hogy fölemelte szemeit a gazdag ember a pokolban, kínokban lévén. Itt becsukta, ott fölemelte. Hát ha ezt akarjuk, akkor nem kell Jézus. Akkor hagyjuk az egészet. Lázár pedig meghal, és viteték az angyaloktól Ábrahám keblébe. Vitetik haza. És vigasztaltatik, és örvendezik. Ha ez kell nekünk, akkor meg Jézus kikerülhetetlen. Mert Jézus, testvérek, nem csak a földi életünket teszi mássá, nem csak itt szünteti a rohadást, és tesz bennünket egy jó illatú emberré, hanem az örök életünket is megváltoztatja, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Tőle függ. Ha üdvözülni akarsz, bízd rá magad Jézusra, aki az életét adta azért, hogy megtisztulj, újjá legyél, a régiek elmúljanak teljesen, és valóban olyan legyél, mint egy kisgyermek. Új életet kezdhessél. Nos, végignéztük ezt a tulajdonképpen 6 dolgot. Naamán elcsendesedik, megalázkodik. Hisz, engedelmeskedik. Megtisztul és megújul. Most azzal zárjuk le a gondolatmenetünket, testvérek, hogy ezt az egészet nem Naamán csinálja. Hanem ezt szeretném aláhúzni 2-3-szor, ezt a Jézusban lévő kegyelem ereje csinálja. Nem Naamán a nagy ember, aki ezt meg tudta csinálni, ezt is meg tudta csinálni, nem csak megszabadította a Szíriát minden ellenségeitől, hanem még ezt is, de nagy hős ember ez. Mekkora erkölcsi erő rejlett benne, mekkora képesség volt. Nem, testvérek. Naamán ezt nem tudta volna megtenni, egyiket sem. Hanem siet Jézus a segítségére. És mi se tudtuk volna megcsinálni. Semmi részünk nincs ebbe a dologba. Ha megtörtént velünk, hogy megújultunk, és meg egyedül az Úr műve, és mindig az Úr műve, és ezért egyedül őt illeti a dicsőség. Ezért mondjuk soli deo gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. Ha egy ember élete megújul, és egészen pozitív irányba megváltozik. Hát az Urat áldjuk azért, amit Naamán életébe is látunk, amit egymás életébe is látunk, és bárcsak tényleg a saját életünkbe is látnánk ezt, és tudnánk, és hálával örvendeznénk, hogy Uram, köszönöm, hogy végbe vitted velem is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, téged magasztalunk és áldunk, aki eljöttél erre a földre, és meghaltál a Golgota keresztjén, magadra vetted bűneinket és azok büntetését, hogy mi megtisztulhassunk és megújulhassunk ingyen kegyelemből. Köszönjük néked áldozatod nagyságát, és köszönjük néked a te hatalmadat, amelyel legyőzted a halált és élsz. És köszönjük néked, hogy te jössz elénk, és te fordulsz újra meg újra hozzánk, és te hajolsz le hozzánk, Urunk. És te vagy az, aki csöndesítesz minket, te vagy az, aki alázatra serkentesz, te vagy az, aki hitet ébresztesz a szívünkbe magad iránt, te vagy az, aki elsegítesz arra a konkrét helyre és időre, amikor átadjuk neked magunkat, és téged elfogadunk megváltónak, és újat kezdünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtisztítasz minden bűntől, aki abszolút tökéletesen megújítasz bennünket, és megváltoztatod az életünket. Sőt, nem csak a földi életünket, hanem az örök életünket is, mert te ragadsz ki a halálból, és te adsz nekünk üdvösséget. Úr Jézusunk, téged szeretnénk dicsőíteni azért, ha ez már megtörtént, és kérni téged, hogy akinek még nem történt meg a szívébe, életébe, abban megtörténhessen. Ott átfordulhassanak a dolgok, és konkrét gyógyulás és tisztulás történhessen. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk így a mi gyermekeinket, a mi szüleinket, testvéreinket, barátainkat. Kérünk téged, hogy munkálkodj az ő szívükbe, életükbe is, hogy elvégződjön ez a nagy fordulat. Köszönjük néked, Urunk, hogy annyira szemléletes, annyira tökéletes a te ígéd, annyira tudjuk magunkra alkalmazni mindazt, ami régen történt, mert ma is érvényes, ma is úgy történnek a dolgok, ahogy ott kiábrázolódott régen. És köszönjük néked, hogy nem csak egy Naamánnal, hanem még a velünk is megtörténhet ez a nagy gyógyulás, ez a nagy újjászületés, ez a nagy változás. Ó, Urunk, végezd el, és áldunk, ha elvégezted. Kérünk téged, hogy tartsd meg bennünket a jövő héten, áld meg szívünket, áld meg életünket, add, hogy tudjunk másokat csendesítő, alázatra, hitre segítő, engedelmességre segítő emberként mozogni. Segíts bennünket, hogy tudjunk jót cselekedni, és téged dicsőíteni. Hadd legyen az életünk jó illat ott, ahol lennünk kell. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, gyógyító szereteteddel légy velük, áld meg, erősítsd meg gondozóikat, bátorítsd meg, Urunk, minnyájunk szívét. Kérünk téged arra, hogy áld meg a kisifi hetét, ami jövő héten kezdődik és lesz. Áld meg a gyermektábort, az oda elment gyermekeket, a szolgálókat, kérünk nagyon, hogy hordozzad őket. Áld meg, kérünk, a te ígédet a szívekben, a lelkekben, az életekben, hogy jó gyümölcsöt teremjen az a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket és önmagunkat nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Menj el és sürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Az Úr Jézus Krisztus legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.